Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Helyünket elfoglalva dicsérjük Isten a 153. énekünk első két szakaszával. A 153. énekünk első két szakaszát énekeljük el. Az első szakasza így kezdődik, itt van Isten köztünk. Isten igéje meg van írva Mózes második könyve harmadik fejezetének, mind az összes versében, illetve a negyedik fejezetének az első 18 versében. Innen olvasom Isten igéjét. Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midian papjának juhait őrizte. Egyszer a juhokat a pusztán túlterelte, és az Isten hegyéhez, a Hórebhez jutott. Ott megjelent neki az úrangyal a tűzlángjában, egy csipkebokor közepében. Látta, hogy íme a csipkebokor ég, de a tűz nem emészti meg. Azt mondta Mózes, oda megyek, hogy lássam ezt a nagy csodát, hogy miért nem ég el a csipkebokor. Látta az úr, hogy oda ment megnézni, és szólította őt Isten a csipkebokor közepéből. Mózes, Mózes! Ő így felelt, itt vagyok. Azt mondta neki Isten, ne jöjj közel, old le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, amelyen állsz. Majd azt mondta, én vagyok atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Mózes pedig elrejtette arcát, mert félt Istenre tekinteni. Az Úr pedig azt mondta, bizony láttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam a sanyargatóik miatt való kiáltását. Sőt, ismerem szenvedéseit. Le is szállok, hogy megszabadítsam az egyiptomiak kezéből, és felvigyem őt arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kánaáni, a hettita, az emóri, a perizzi, a hivvi és a jebuszi néphelyére. És most íme feljutott hozzám Izrael fiainak kiáltása, és láttam is a nyomorgatást, amelyel sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj, elküldelek a fáraóhoz, és hozd ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Mózes azonban így szólt Istenhez. Kicsoda vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból? Isten így felelt, én veled leszek. Ez lesz a jele, hogy én küldelek. Amikor kihozod a népet Egyiptomból, ezen a hegyen fogtok szolgálni Istennek. Mózes azt mondta Istennek, íme én elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, atyáitok Istenek küldött engem hozzátok. És ha kérdezik tőlem, mi az ő neve, vajon mit feleljek nekik? Isten azt mondta Mózesnek, vagyok, aki vagyok. És mondta, így szól Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok. Majd ezt is mondta Isten Mózesnek, így szólj Izrael fiaihoz, az Úr, atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene küldött engem hozzátok. Ez az én nevem mindörökké, és ez az én emlékezetem nemzedékről nemzedékre. Menj el, gyűjtsd össze Izrael véneit, és mondd ezt nekik. Az Úr, atyáitok Istene, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene megjelent nekem, és azt mondta. Megemlékeztem rólatok, és arról, amit elkövettek rajtatok Egyiptomban. Megmondtam, hogy kiviszlek titeket az egyiptomi nyomorúságból, a kánaániak, hettiták, emóriak, perizik, hívják és jebusziak földjére, a tejjel és mézzel folyó földre. És ha hallgatnak a szavadra, akkor menj be te Izrael véneivel Egyiptom királyához, és így szóljatok neki. Az Úr, a héberek Istene megjelent nekünk. Most azért hadd menjünk 3 napi útra a pusztába, hogy áldozzunk az Úrnak, a mi Istenünknek. Én pedig tudom, hogy az egyiptomi király nem engedi meg nektek, hogy elmenjetek, csak az erőszaknak enged. Ezért kinyújtom kezemet, és megverem Egyiptomot mindenféle csodámmal, melyeket véghez viszek benne. Így majd elbocsát titeket, és kedvessé teszem a népet az egyiptomiak előtt, úgyhogy amikor kimentek, nem mentek üres kézzel. Minden asszony kérjen a szomszédasszonyától és lakótársnőjétől ezüst és aranyékszereket és ruhákat, és rakjátok azokat fiaitokra és leányaitokra. Így fogjátok kifosztani Egyiptomot. Így felelt erre Mózes. De ha nem hisznek nekem, és ha nem hallgatnak a szavamra, sőt azt mondják, nem jelent meg neked az Úr. Erre az Úr azt mondta neki, mi az a kezedben? Bot, felelte ő. Dobd a földre, mondta az Úr. És amint a földre dobta, kígyóvá lett, és Mózes elfutott előle. Azután azt mondta az Úr Mózesnek, nyújtsd ki a kezedet, és fogd meg a farkát. Erre kinyújtotta a kezét, megragadta azt, és bottá vált a kezében. Így majd elhiszik, hogy megjelent neked az Úr, atyáik Istene. Majd azt mondta neki az Úr, most dugd be a kezed a kebledbe. Ő bedugta a kezét a keblébe, és amikor kihúzta, íme olyan poklos volt a keze, mint a hó. Ezután azt mondta az Úr, dugd vissza a kezed a kebledbe. Erre visszadugta a kezét a keblébe, majd kivette, és íme ismét olyan lá lett, mint a teste. Ha úgy lenne, hogy nem hisznek neked, és nem hallgatnak az első jelszavára, majd hisznek a második jelszavának. Ha pedig úgy lenne, hogy ennek a két jelnek sem hisznek, és nem hallgatnak a szavadra, akkor meríts vizet a folyóból, öntsd a szárazra, és a víz, amelyet a folyóból merítettél, vérré lesz a szárazon. Mózes azt mondta az Úrnak, kérlek, Uram, nem vagyok én ékes szóló, azelőtt sem voltam az, és azóta sem vagyok, hogy beszéltél a szolgáddal. Nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok. De az Úr azt mondta neki, ki adott szájat az embernek, vajon ki tesz némává vagy süketté, vagy látóvá, vagy vakká? Nem, de én az Úr. Most hát eredj, és én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, amit mondanod kell. Ő pedig ismét mondta, kérlek, Uram, csak küld, akit küldeni akarsz. Erre felgerjedt az Úr haragja Mózes ellen, és azt mondta, nem, de testvéred a Lévi nemzetségéből való Áron? Tudom, hogy ő jól tud beszélni, és íme, ő ki is jön eléd, s mihelyt meglát, örvendezni fog szívében. Beszélj azért vele, és add szájába a beszédeket, és én leszek a te száddal és az ő szájával, és megtanítalak titeket arra, amit tennetek kell. Ő beszél majd helyetted a néphez, és ő lesz a te szád, te pedig Istenként leszel mellette. Ezt a botot pedig vedd a kezedbe, hogy véghez vidd vele azokat a jeleket. Ekkor Mózes visszament apósához, Jetróhoz, és azt mondta neki, hadd menjek és térjek vissza testvéreimhez Egyiptomba, hogy meglássam, élnek-e még. Jetró így felelt neki, eredj el békességgel. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy beszéde lakozzon bennünk gazdagon, és teremjünk áldott gyümölcsöket az ő dicsőségére. Imádkozzunk. Úr Isten, örökkivaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthárni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül mi nékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az öröki valóságban az ő nevéért. Amen. Miután megvallottuk bűneinket és bizonyságot tettünk hitünkről, halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten kegyelmére válaszolva a 25. énekünk első és negyedik szakaszával dicsérjük őt. A 25. énekünk első szakasza így kezdődik, szívemet hozzád emelem és benned bízom, Uram. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked a te útjaidért. Hálát adunk azért, hogy a te útjaid ide vezetnek bennünket a templom csendjébe minden vasárnapon, és minden alkalommal, amikor összegyűlünk a te neved dicséretére. Hálát adunk neked azért, hogy ezeken az alkalmakon mindig meggyőződhetünk arról, hogy te megszabadítottál bűnünktől és nyomorúságunktól, Szent Fiad Jézus Krisztus által. Hálát adunk neked azért, hogy mindig megérthetjük azt, eljöve ide a te házadba, hogy te új esélyt adtál az embernek. Ugyanakkor hálát adunk konfirmáló testvéreink útjaiért is, amelyek a te utadat követve 2 éven keresztül ide vezettek a konfirmációi felkészítő alkalmakra. Hálát adunk azért, hogy hűségesen eljöttek, kitartottak, és a te szent lelked által vezetve egy csomó mindent megtanultak rólad, és a te reát tekintő közösségről. Hálát adunk a te útjaidért, akkor is, amikor arra gondolunk, mennyei édesatyánk, hogy az utunk mindig, miután visszatért ide a te szent házadba, elvezet innen. Hálát adunk azért, hogy te feladatokkal bízol meg minket, amit a te utaidat járva a mindennapokban véghez vihetünk a te dicsőségedre hálából. És hálát adunk azért, hogy 2 testvérünk is útra kell ezen a mai napon. Útra kell, és reméljük, hogy a te utaid vissza is vezetik ide, amikor csak lehetséges. Anya, édesatyánk, kérünk, légy közöttünk igéd által. Közöttünk vagy ilyenkor mindig a te írott és a te hirdetett igéd által. De most ez egy különleges alkalom, amikor közöttünk vagy fiatal testvéreink bizonyságtétele által is, és ezt követően közöttünk vagy még erőteljesebben, az Úrasztala jegyeiben is, amikor magunkhoz vesszük a kenyeret és a bort, amely életté válik bennünk. Tedd áldottá, mennyei édesatyánk, a közöttünk áramló igét. És add, hogy amivel itt megajándékozol bennünket, azt magunkkal vigyük a mindennapokba, és kamatoztassuk a te örömödre, a te dicsőségedre. Jézus nevében kérünk, áldásoddal légy jelen közöttünk ezen a mai alkalmon. Tedd áldottá ige hirdetésünket és ige hallgatásunkat, és az ő nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünk szavát. Amen. A 25. énekünk második szakaszával készüljünk Isten igéjét hallgatni. A 25. énekünk második szakasza így kezdődik: Utaid, Uram, utasd meg! Thank you. Isten igéje, amely által szól hozzánk ezen a mai ünnepi alkalmon. Írva található Máté evangéliuma 10. fejezetének 16., 19. és 20. versében. Máté evangéliuma 10. fejezetének 16., 19. és 20. verséből olvasom Isten igéjét. Kérem a gyülekezetet, hogy alázatos szívvel és figyelemmel hallgassuk azt. Íme én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a kalambok. Ne aggodalmaskodjatok, hogyan vagy mit szóljatok, mert megadatik nektek abban az órában, mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátok lelke az, aki szól általatok. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátok lelke az, aki szól általatok. Biztos vagyok benne, hogy sokan önök közül, akik itt vannak szinte minden vasárnap, és meghallgatják azt az üzenetet, amit Isten rám bíz, hogy átadjam, tudják, hogy nekem nem igazán erősségem a spontaneitás. Mindig van előttem egy írott szöveg, amelybe gyakran belenézek. Egy olyan szöveg, amit én írok. Leírom azt, amit el kell mondanom, mert úgy tapasztaltam, hogy itt sokkal jobban össze tudom foglalni azt, amit Isten rám bíz, hétről hétre. Én így működöm jól. Az elmúlt héten volt egy este, nem árulom el melyik nap, amikor nem volt alkalmam leírni az ige hirdetést, és szabadon beszéltem. Ilyenkor mindig félek. Nehogy ne jusson eszembe az, amit mondanom kell. De ahogyan akkor is történt, Isten ilyenkor csodálatosan kiszokott segíteni. Mert engem is, de különösen önöket nagyon szereti. És nem akarja azt, hogy igen nélkül térjenek haza otthonaikba. Ritkán, de néha így történik, és ilyenkor valami ahhoz hasonlót szoktam megtapasztalni, amiről Jézus is beszél az igében. Megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátok lelke az, aki szól általatok. A megszólalás előtti félelem mindannyiunkban ott van, különféle élethelyzetekben. Főleg akkor, ha nem vagyunk a szavak emberei, és mégis ennek ellenére mások előtt kell elmondanunk valamit. Különösen, amikor olyasmi kell elhangozzon tőlünk, aminek érzelmi töltete van, és aminek emiatt nagyobb hatása lehet másokra is. Ilyenkor nehezebben megy a légzés, akadoznak a szavak, és a beszélő szerveink, mintha sehogy sem akarnának engedelmeskedni, együttműködni. Gyakran dadogás, rekedtség, hadarás lesz a vége. A legszívesebben mindannyian kerülnénk az ilyen helyzeteket, de néha úgy hozza az élet, hogy meg kell szólalni. Jézus arról beszél a felolvasott igében, hogy ilyenkor számíthatunk Isten szent lelkére. Olyan helyzetekre utal az igében, amikor majd a tanítványokat számon kérik és támadják a hitük miatt. Keményen megbüntetik, helytartók és királyok elé hurcolják őket, csupán azért, mert keresztjének. Tulajdonképpen az ősegyház üldöztetéseit vetíti ekkor előre Jézus Krisztus. És azzal biztatja őket, hogy amikor a bíróság előtt állnak majd, és kérdezik, faggatják őket, Isten akkor sem fogja magára hagyni az övéit. Bár ez elég extrémen hangzik, üldöztetésekben jelenleg nem igazán van részünk, sőt, nálunk kimondottan pozitívan viszonyul még a társadalom nagy része a keresztény hithez. De úgy gondolom, mindannyian érezzük néha azt, mintha keresztjéni szelídségünkkel olyanok lennénk, mint a juhok a farkasok között. Ilyenkor óhatatlanul feltevődik bennünk a kérdés, hogy vajon nem lenne célszerűbb, ha mi is olyanok lennénk, mint a farkasok. Jézus azonban világosan elmondja azt, hogy nem szeretné, ha olyanokká válnánk, mint azok, akik számára nem fontos az Istenbe vetett hit, hanem arra kér ehelyett, hogy legyünk okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Itt persze nem az édenkerti kígyó féligazságokat szóló ravasságáról van szó. Úgy gondolom, Jézus itt arra utal, hogy jó az, ha minél alaposabban ismerjük a hitünket, és tudunk érvelni mellette, ha szükséges. Nyilván minden kérdést nem tudunk megválaszolni. Számos nálunk értelmesebb, okosabb ember van, akivel összehoz minket az élet. De minél többet foglalkozunk azokkal a hitkérdésekkel, amelyekben életünk során belefutunk, minél több választ kapunk egymással beszélgetve a hit dolgairól, annál felkészültebbek leszünk ezen a téren. A kígyó okossága ebben az esetben a tudatosult keresztény hit, amelynek a kiművelésére gyermekkorban vallásórákon, káti órákon, később pedig bibliaórás alkalmakon van lehetősége az embernek. A tudatosult hit úgy gondolom azt jelenti, hogy amikor megkérdez valaki, aki kívülálló, hogy te miért hiszel Istenben, te miért vagy keresztjén, akkor nem azt válaszoljuk, hogy azért, mert őseim is azok voltak, bár ez is része lehet a válasznak, mert az ő útjuk mindenképpen meghatározza a miénket. Ehelyett vagy emellett azonban mindenképp el kell mondjuk azt is, hogy azért vagyunk Isten hívő, azért vagyunk Krisztus követői, mert hiszünk abban, hogy ő, amikor megváltott bennünket, erre hívott el. És mert tudjuk, hogy az általa mutatott út, a szeretet és a megbocsátás útja a legjobb út az ember számára. Ugyanakkor arról beszél Jézus, hogy az okosság, a felkészültség mellett ott kell lennie bennünk a galamb szelídségének is. Vagy ahogyan az ige eredeti szövege írja, a galamb valódiságának, az őszintességnek, az egyszerűségnek is. Ami nem egy ügyűséget jelent, hanem sokkal inkább azt jelenti szerintem, hogy a beszédünkben világosak vagyunk, egyértelműen és érthetően fogalmazunk. Ez egybevág azzal, amit Jézus számtalanszor elmond a hallgatóságának, hogy az igen, igen kell legyen, és a nemnek pedig nemnek kell maradnia. Ha ezekre törekszünk, akkor úgy gondolom, Isten szent lelke nagy segítségünkre lehet. Persze tehet nagy csodákat is az Úr. Az is lehetséges, hogy eltelve szent lélekkel az ember olyasmiket mond, amiket nincs honnan tudnia. De nekem az a tapasztalatom, hogy Isten többnyire azzal dolgozik, azt használja, ami bennünk van. A tudásunkat, az élettapasztalunkat. Hihetetlenül sok tudás van mindannyiunkban. Fejlődés ide vagy oda. Minél idősebb az ember, annál többet tud az életről. A lélek abban segít, hogy ezt a tudást bizonságtétellé rendezzük egymás erősítése érdekében. Biztosan mindannyiunk számára ismerős az a régi történet, amelyet felolvastam az Isten tisztelet elején. Mózes Istennel beszél az égő csipkebokor mellett. Az Úr szól hozzá, feladattal bízza meg őt. Ő pedig, aki egykor olyan csodálatosan megszabadult, a vízből húzták ki, és akivel annyi minden történt az élete során, amit értékes tapasztalatként felhasználhatna a népe javára, azt olvassuk, hogy alkalmatlannak tartja magát, és szabadkozik. Nem akarja vállalni azt, amivel Isten megbízta őt. Mózes leginkább attól félt, hogy hogyan fog megszólalni a népe előtt. És kérdéses volt számára, hogy elfogadják-e, tud-e hiteles lenni, hiszen ő nem közöttük nevelkedett, hanem a fáraó udvarában, és ott egészen más dolgokat tanult, mint a többi zsidó gyermek. Akkor legmagasabb színvonalú oktatásában volt része, annak köszönhetően, hogy a fáraó lánya fogadta örökbe. De egyiptomiul beszélt, és úgy is gondolkodott. Csak törte ősei nyelvét, ha egyáltalán beszélte azt. Az Isten tisztelet elején hallott igében azonban sok-sok vidékkel arra találjuk őt, mint ahol született. Mert egyik izraeli testvérét védve megölt egy egyiptomi hajcsárt. Egy világ egy időre bezárult előtte. Midian földjére ment, ahol megházasodott, családot alapított, Cipporával, Jetró lányával, aki Midian vallási vezetője volt. Isten hosszú idő után szólt hozzá a Hóreb hegye mellett, a csipkebokorból. Akkor, amikor már meghalt a fáraó, aki ismerte, és amikor már elévült az ügye, nem volt veszélyes az, hogy hazatérjen. De ahogy említettem, Mózesnek nem is amiatt voltak kételjei, hogy mi lesz, ha kitudódik, hogy ő az az ember, a vízből kimentett gyermek, hanem saját alkalmassága volt kérdéses számára. Mi lesz, ha nem hallgatnak a szavára? Mi lesz, ha kinevetik a furcsa akcentusa miatt? Mi lesz, ha nem hiszik el, hogy megjelent neki az Úr és szólt hozzá? Mi lesz, ha kifogásokat keresnek, hogy miért nem szeretnének élni Isten szabadításával, aki általa szeretné kivezetni őket a szolgálat házából? És a kételjei azután sem szűnnek meg, hogy Isten csodálatos jeleket ad a kezébe, amelyek segíthetnének abban, hogy hitelesítse magát a népe előtt. Mózes tudta, hogy nem elegek a csodák. Később Jézus is azért kerülte, hogy jeleket tegyen, mert a jelek csupán ámulatba ejtenek. A hitet, a meggyőződést nem igazán várhatjuk tőlük. Isten ekkor mondja el neki, picit más szavakkal ugyanazt, amit Jézus is mond, a magukat alkalmatlannak érző tanítványoknak. Hát ki adott szájat az embernek? Vajon ki tesz némává, vagy süketté? Vagy látóvá, vagy vakká? Nem, de én, az Úr. Majd megígéri neki, hogy Áron, a testvére fog segíteni neki a beszédben. Áron lesz a szószóló, Mózes pedig Istenként, vagyis Isten képviselőjeként, és egyben vezetőként. Mindig ott lesz mellette. Ritka az az ember, akinek Mózeséhez hasonló feladat adatik. De úgy hiszem, hogy hívő emberekként mindannyian a magunk rendjén Istent képviseljük a világban, akárcsak Mózes. Függetlenül attól, hogy milyen iskolákat jártunk ki, vagy mivel foglalkozunk a mindennapi életben. Hiszen Isten képviselni nem csak szavakkal lehet, hanem azzal is, ha becsületesen élünk. Fontosnak tartva a Mózes által kapott törvényt, a 10 parancsolatot, amit Jézus a szeretet kettős parancsával foglalt össze. De mindannyiunk életében jöhetnek olyan helyzetek is, amikor Isten a bizonyságtételünk által szeretne valami nagyon fontosat elmondani másoknak. Erre sohasem leszünk eléggé felkészülve. De biztos vagyok benne, hogy az, ami hiányzik, az mindig ki lesz pótolva Istentől. Ne aggodalmaskodjatok, mondja Jézus. Mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Még akkor is, ha nehezen beszélitek a nyelvet. Akkor is, ha más dolgokat tanultatok az iskolában, mint amit a legtöbben tanultunk. Akkor is, ha nem ugyanazokon a meséken, novellákon, verseken nőttünk fel. Isten alkalmassá tesz arra, hogy bizonyságot tegyünk az evangéliumról és a hitünkről. Az ő lelke az, aki szól általunk. Megértett velünk valami fontosat, és segít, hogy azt, amit megértettünk, azt elmondjuk a többieknek is. Vagy az is lehet, hogy nem értjük, de tudjuk, hogy meg kell osszuk a közösségben. Meg kell osszuk, mert tőle kaptuk üzenetként, és csak bízni tudunk abban, hogy együtt valahogy kibogozzuk azt, hogy mit is akar a mindenható. De Isten szent lelke akkor is velünk van, amikor juhokként farkasok közé kell mennünk. Mi úgy gondolom, a juhok közé tartozunk. Juhok és farkasok között nagy a különbség azon túl is, hogy az egyik növényevő, a másik meg ragadozó. A juhok figyelnek egymásra, és figyelnek a pásztorra, követik a pásztort. Ráhagyatkoznak arra, aki vezeti őket. A mi jó pásztorunk Jézus Krisztus, akire figyelve mindig érezzük Isten jelenlétét az életünkben, a nyájra gondolva pedig mindig tudjuk azt, hogy nem vagyunk egyedül, hanem együtt járjuk az utat, a gyülekezet, a Krisztusra néző közösség többi tagjával együtt. Adja a mindenható, hogy szüntelenül érezzük Isten szent lelkének ezt a megerősítő jelenlétét. És segítsen, hogy tudjuk egy test tagjaiként támogatni egymást az úton. Okosan és szeliden, valóságosan. Isten hatalmas ajándéka az, hogy így élhetünk. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 167. énekünkkel. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Így kezdődik a 167. énekünk. Menje Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy igéd által azzal bíztatsz, hogy te alkalmassá tettél bennünket arra, amire elhívtál bennünket. Menje Istenünk, sokszor alkalmatlannak érezzük magunkat. A farkasok világában azt látjuk, hogy mindenki még azzal is dicsekszik, amit nem tud és amire nem alkalmas. És ettől sokkal inkább azt érezzük, hogy mi kevesek, gyengék és erőtlenek vagyunk. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy Szent Fiad által azt mondod nekünk, hogy te megerősítesz a te lelked által, és kipótolod a hiányosságainkat, hogy véghez tudjuk vinni azt, amire elhívtál bennünket. Istenünk, olyan jó ezt megtapasztalni a mindennapi életben. Olyan jó megtapasztalni azt, hogy mellettünk vagy, megsegítesz, megerősítesz. Kérünk ad, hogy fiatal testvéreink is ezt tapasztalják most ezen a mai alkalmon. És ad, hogy később az útjuk során azt is megtapasztalják, hogy nem csak Szent Lelked által segítesz bennünket, Te, ami mennyei édesatyánk, hanem mi egymásnak is a segítségére lehetünk, közösségként, gyülekezetként. Mennyei Istenünk, Tedd áldottál a most elhangzó bizonságtételt, fogadalmat, és Tedd áldottál ezt követően együtt történő úrvacsora vételünket, amelyben az összetartozást, a közösség erejét éljük meg, és azt, hogy Te nagyon közel vagy hozzánk, része vagy az életünknek, mint az úrvacsora jegyei is. Jézus nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket Isten előtt. Áldott a mi Úrunk, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten iránti hálával jelentem a gyülekezetnek, hogy a mai napra konfirmációs fogadalomra jelentkezett két fiatal a gyülekezetünkből, Ráció Áron, Ráció Johann Paul és Kőpál Ildikó gyermeke, illetve Székely Zsolt Sebestyén, Székely Endre és Szumbuán Kozmina Lavinia gyermeke. Hallgassuk meg bizonságtételüket, és imádkozzunk majd együtt azért, hogy a fogadalmat, amit tesznek, Isten dicsőségére meg tudják tartani az életük során. Konfirmációra készülődve a 269. énekünket énekeljük el. A 269. énekünk így kezdődik, Szent Háromság, egy Istenünk, hozzád buzgón esedezünk.
Imádkozzunk! Menj, édesatyánk, aki alászállottál a te szent fiadra, a Jézus Krisztusra, szállj alá most ezekre a fiatalokra is, és add, hogy lássanak megnyilatkozott egeket, és hallják ők is a mennyei szózatot. Ez az én szeretett gyermekem, akiben gyönyörködöm. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait és fiatal konfirmáló testvéreim, rokonaim. Köszönjük, hogy velünk vannak ezekben a pillanatokban. Gyülekezetünkben az a szokás, hogy előkészítünk, megtanulunk néhány KFI kérdésre adott feleletet, hogy az bizonyságtételként hangzódjon el a gyülekezet közösségében, és általa emlékezve a konfirmációkat tanultakra, mindannyian erősödjünk a hitben. Most ezt a bizonyságtételt szeretnénk önök elé tárni ezen a mai alkalmon is. A legelső kérdése adott feleletet fogjuk most hallani, amely arról beszél számunkra, hogy vigasztalás nekünk az, hogy Jézus meghalt és feltámadott értünk. A KT azzal kezdődik, hogy vigasztaló könyvecske szeretne lenni számunkra. Isten vigasztal minket, és mi vigasztaljuk ezzel egymást olyankor, amikor szomorúságot élünk meg. Mondjátok el, kérlek, hogy mi életetekben és halálatokban egyetlen vigasztalásotok.
Az, hogy mindestől, mindelkestől arra élek, akartalak, nem önmagam, hanem az én hűséges Uramnak és megtartomnak. Jézus Krisztusnak tulajdon vagyok, aki az ő drága vérében minden bűnömet tökéletesen elegyettet. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőrizt, hogy az én mennyi Atyám akarata nélkül, mert csak egy hajszal sem esetik le a fejemről. Sőt, inkább az emberek biztos is az emberek felől, és hiszik szerint vagyunkra, és készít ezt arra, hogy ezután mindenki kivére.
A KT első felelete a másodikkal együtt képezi a hitvallási hiatunknak a bevezetőjét. A második kérdésre adott felelet a KT 3-as felosztását tárja elénk. Három fő része van. Az első az alapproblémát tárja elénk, hogy mi elfordultunk Istentől a bűnesetkor. A második a megoldásról szól, hogy Isten elküldte az ő szent fiát a mi megváltásunkra. A harmadik fő rész pedig arra tanít bennünket, hogy hogyan adhatunk hálát Istennek ezért a hatalmas ajándékért, mert ez bizony ajándékba kaptuk tőlük. Zsolt, elmondod kérlek, hogy hogyan tudsz ezzel a vigasztalással boldogan élni és halni?
Először az, hogy mi is első gondom is nyomorúságban, másodszor az, hogy megképpen mi is szabad meg Istennek gondol is nyomorúságban, háromszor a szabadságért milyen háttállalat tartozom Istennek.
Köszi szépen! A második fő rész az arról szól, hogy Krisztus megváltott és megszabadított bennünket. Erről írnak az evangéliumok, az apostolok cselekedeteiről írott könyv, de ez tudatosítja bennünk egyházunknak a két sákramentuma. Áron, elmondott kérlek, hogy milyen sákramentumokat szerzett Jézus Krisztus az új szövetségben?
A szent kereséget és az ország vacsorát.
Zsolt, mit jelent Krisztus vérével és a lelkivel való megmosatás a keresztségben?
Jelenti, hogy Istentől bűnbocsánatot nyerem kegyelemből Krisztus vérét, amelyet az áldozatra a kereszten kiontott. Továbbá jelenti, hogy a szentileg megölt is Krisztus tagja a szentel, hogy a bűnök napra napra mindig már meghalljam, és Isten feszkedetetre életet kell.
Köszi szépen! Három, mi biztosít téged afelől az Úr szent vacsorájában, hogy Krisztus áldozatában és minden javaiban neked is részed van?
Azt, hogy Krisztus nekem és minden hívőnek megparancsolta, hogy egyem a megterepett kenyerből és igyom a pohárból az ő emlékezetre, megígérve ezzel együtt először, hogy az ő teste a keresztben én eretem, oly bizonyosan megáldoztatott és megterepett vére pedig kiamtott, ami bizonyos személyben látom, hogy az Úrna kenyere részemre megteretik és a pohár velem közöttetik. Továbbá, hogy ő az én lelkemet a maga megtöltött testével és kiöntött vérével oly bizonyosan megáldoztatott. Táplálja az örök életre, ami bizonyal az Úr szolgájának kezéből az Úr kenyerét és pohárát, mint a Krisztus testének és vérének nekem adott jegyét elfogadom, és számmal magamhoz veszem.
Szépen. A második főrész után a harmadik főrészében a KT-nak arról van szó, hogy hogyan tudunk hálát adni Istennek ezért a hatalmas ajándékért. És a hálaadásnak két módja fogalmazódik meg az utolsó részében a KT-nak. Az egyik módja az, hogy Isten törvényét megéljük a mindennapokban, és a másik pedig az, hogy imádkozunk Istenhez, tartjuk vele a kapcsolatot életünk minden egyes napján. Zsolt, mondd el kérlek, hogy mit követel tőlünk Isten törvénye?
Krisztus, akkor mit nem kell nekem a terve, éneket, hát a Jelenkérnek 22. részében. Szeress az Uram, te Isten, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes lelkedből. Az elsőnek parancsolat, a második hasonló ehhez. Teljes felvállalni magad, miket parancsolok az egész törvény és a proféta.
Köszi szépen. És hát ilyenkor az a szokás a gyülekezetünkben, hogy megadjuk a lehetőséget a jelenlevőknek, hogy véletlenszerűen kérdezzenek egy-egy parancsolatot a konfirmálóktól. A 10 parancsolatot igyekeztünk nagyon jól megtanítani, mert nagyon fontos számunkra minden nap életben a 10 parancsolat megtartása. Ha mindannyian ismernénk jól a 10 parancsolatot, a szeretet kettős parancsát, illetve a KT-nak az első kérésére adott feleletet, az apostoli útvallást, akkor úgy hiszem, hogy sokkal jobb hely lenne a világ, amelyben élünk. Felkérem hát a gyülekezetet, hogy kérdezzenek bátran tűnök.
Nem tanúskodom sem.
Tiszteletet adhatott és anyádott, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amit az Úr a te Isten adta neked.
Szívesen adjuk a mikrofont, ha valaki szeretne kérdezni parancsolatot. És még egyet államtól, hogy legyen fair.
Tizedik.
Ne kíván semmit, ami a fele valatod.
Köszönjük szépen. Végül a KT-nak a legvégén arról van szó, hogy hogyan is kell az embernek imádkoznia, és miért kell imádkoznia. Áron, miért szükséges a keresztény embernek imádkoznia?
Azért, mert ez a maga haladásnak legfőbb része, mert az Isten tőlünk megkövette, de azért is, mert Isten csak azoknak adja a kegyelmét és szentlelkét, akik őt erre őszinte szívvel szüntelenül kérik, és ezért hálát adnak neki.
Köszönöm szépen. Mi szükséges, Zsolt, az olyan imádsághoz, amelyet Isten kedvel és meghallgat?
Először az egyik az Istenünknek, azon, aki maga a igében nekünk kiegítette, teljes érzőt kerültünk, mint azon kérünk parancsot. Másodszor ismerő meg alapot. nagyon sok sírunk egy kis nyilvánosságunkkal, és ellátos, hogy járulunk verséget színel. Háromszor legyünk szilárdát meggyőződve arra, hogy bármely találjuk vagyunk rá, az ő Krisztusra bizonyosra meghallgatja, amit az igében meg is ígérte nekem.
Áron, mit parancsol tőlünk Isten, hogy kérjünk tőle az imádságainkban?
Mindent, amire testüknek, lelküknek szüksége van, melyet ami Úrunk Jézus Krisztus egyben foglalt abban a kényelésben, melyre ön maga tanított minket.
Mondjátok el, kérlek együtt, hogy hogyan szól ez a könyörgés, amit minden alkalommal elmondtunk, mikor találkoztunk a felkészítő alkalmakon. Az imáinkat az Ámen szócskával szoktuk lezárni. Áron, mondd el kérlek, hogy mit jelent ez a szócska, hogy Ámen?
Ámen azt jelenti, hogy ez valóban is bizonyosan így lesz, mert Isten az én imádságomat sokkal bizonyosabbra meghallgatta, mint amennyire én azt szívem szerint kívánhatnám.
Köszönjük szépen a ti bizonyságtételeteket, és hogy szépen felkészültetek erre az alkalomra, ami azért is olyan fontos, és azért köszönöm meg külön, mert ők kétszeresen annyi energiát fektettek abba, hogy ezt ilyen szépen megtanulják egyházunknak a hivatalos nyelvén. Most pedig, miután vallást tettetek a hitetekről, fogadalom tételre kérlek fel benneteket. Kijelentitek-e Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy a keresztségben vállalt kötelezettséget hitetek megvallása által önként magatokra veszitek? Kijelentitek-e?
Kijelentem.
Hiszitek-e, valljátok-e azt, hogy Krisztus evangéliuma Isten hatalma minden hívő ember számára? Hiszitek-e azt, hogy Krisztus az egyetlen közben járó Isten és ember között, és egyedül az őben hivetett hit által igazulunk meg ingyen, Isten kegyelméből. Hiszitek-e, valljátok-e ezt?
Hiszem és vallom.
Mondjátok el együtt az egyetemes keresztény anyaszentegyház hitvallását.
Hiszek egy Istenben, minden hatalmában, mennek és fölmel teremtőben, és Jézus Krisztusban az egyszülött fiában, aki fogantott szentélektől született, Szuzmájától szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, halászáltak korokra, harmadnapot betámad a hajt közül, elment a mennyel, ott tudom, mert a legyen Isten jogján, amelyen hitelmében vérték, és abban a hiszek szentélekben, hiszen az egyetlen is keresztén, amely szenvedett azon a szent közösséget, a bűnén, bocsánatát, a test, betámadását és az örök élet.
Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a Jézus Krisztusnak igaz követői, református anyaszentegyházunknak holtig hűséges, engedelmes és áldozatra kész hívei lesztek. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt?
Ígérem és fogadom.
Most pedig énekeljük együtt a 251. énekünk első versét. A 251. énekünk első verse így kezdődik. Jöjjön Szent Lélek Úristen!
Jöjjön Szent Lélek Úristen!
Istened, aki az ő örök dicsőségére hívott el bennünket, a mi úrunk Jézus Krisztus által. Ő tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség, övé a hatalom, örökönnékké. Amen. Én pedig, mint a mi úrunk Jézus Krisztusnak és református anyaszentegyházunknak hivatalos szolgája, egyházunk önálló tagjainak nyilvánítalak titeket, és felhatalmazlak az úrvacsora vételére. A kegyelmes Szent Isten pedig cselekedje, hogy sem élet, sem halál, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el ne szakítson titeket az ő szeretetétől, amely a mi úrunk Jézus Krisztusban van. Amen. Bizonságtételéért. Hálát adunk neked ezért az alkalomért, amelyen mi is erősödhettünk bizonságtételük által. Kérünk, te legyél az, aki állásoddal kíséred az útjukat, és segíted őket, hogy az ő útjaik egybevágjanak, összhangban legyenek a te utaiddal. Istenünk, te legyél az, aki Szent Lelked által mindig érezteted velük, hogy jelen vagy az életükben, ahogyan mindannyiunk életében. És add, hogy a veled való közösség mellett megtapasztalják sokszor azt is, hogy részei, ami teleát tekintő gyülekezeti közösségünknek, és ez is áldásos számukra. Sokat jelent mindannyiunknak. Jézus nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünket, tedd áldottá az ünneplő családok számára ezt a mai napot. És add, hogy valahányszor összegyűlünk itt a te szent házadban, te nevedben, emlékezzünk ezekre a pillanatokra, amikor mintha erőteljesebben éreznénk, hogy közöttünk vagy. Hát.
Áron azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. Zsolt, boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Énekeljük most együtt a 268. énekünk első szakaszát. Áldást kérünk, ó nagy Isten, így kezdődik az ének első szakasza. Megígértük az Úrnak asztalát, megterítettük. Készüljünk a királyi vendégségre, énekeljük együtt a 264. énekünket. Lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge elé.
Halljátok meg testvéreim, miképpen szerezte a mi Urunk az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, megérte azt az első három evangélista, mint Máté, Márkus, Lukács, de legteljesebben megérte a Pál apostol, a korintusbeli gyülekezethez írott első levele, 11. részében a következőképpen. Én az Úrtól vettem be, amint néktek előttökbe is adtam, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultaté hálákat adván, vette a kenyeret, megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti éreteket töretett meg. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer eszitek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván: e pohár, am az új testamentom, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetem. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohár, az Úrnak halálát hirdessétek, míg nem eljövel. Azért, aki méltatlanul eszél kenyeret, vagy iszve pohárt, a kárhozatot eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsülte meg az Úrnak testét. Amen. Keresztény testvéreim, az úrvacsora szereztetése összekapcsolódik a bűnvallással, amikor bűneinket valljuk meg Isten előtt. A bűnvallás ezen az istentiszteleten, az istentisztelet elején a Calvin által összeállított bűnvalló imádsággal megtörtént. Önmagunkban elcsendesedve mi is tegyünk vallást a saját bűneinkről. Bűneinket önmagunkban megvallva, mindenki tudja a magáit, amit magával hordoz, és ami az ő szívében van. Ezért nekünk még egy kötelességünk van, bűneink megvallása után tegyünk vallást a mi hitünkről is, úgy, ahogy ezek a fiatalok is hitükről vallást tettek, mi is mondjuk el együtt az Egyetemes Keresztény Anya Szent Egyház hitvallását, az apostoli hitformát. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, elment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és halottakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszen az egyetemes keresztény Anya Szent Egyháza, a szentek egységét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet, én a ti hitetek és bűnvallásatokban nem kételkedem. Mindazonáltal egyházunk gyakorlatához híven még néhány kérdést intézek hozzátok, merre feleljetek meg hallható szóval hangosan. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben teremtetett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt inkább halál és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok-e ezt?
Hiszem.
Kérdezem másodszor, hiszitek-e, hogy Isten, aki a minden embernek a bűnét megbocsátotta, Szent Fiát, az Úr Jézus Krisztus, ti érettetek is testben elbocsátotta, hogy az ő megigazulásáért ti magatok is mindenestől fogva a bűnnek hatalmától megszabaduljatok, és a kárhozattól tökéletesen eleget téve Isten előtt megállhassatok. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Kérdezem harmadszor, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, érettet titeket is feltámaszt majd a halottak közül, és örök életet ad ti nektek. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Mindezeket elhívén ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért háladatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Én is mindezeket veletek együtt, hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de megbízott szolgája. Hirdetem ti néktek a ti bűneiteknek bocsánatját és az örök életet, melyet megáld ingyen kegyelméből a mi Istenünk, mindannyiunknak. Amen. Most pedig helyünket elfoglalva, akik magatokat előkészítették, járuljunk el szent asztalhoz, először a konfirmáló, utána pedig a gyülekezet a szokott szép rendben. A úrvacsora jegyeinek kiosztása alatt a gyülekezet énekelje a 262. énekünket. A 262. énekünk így kezdődik, megterítve áll előttünk a szeretet asztalhoz.
Ez az én testem, amely ti életetek köretek meg. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, eszitek az én emlékezetemre. Te pohár az új szövetség az én vérem által. Valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohár, az Úr halálát hirdessétek, amit eljött. így szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Így éltek vele az apostolok, reformátorok, hitvalló őseink, és az áldott alkalommal így éltünk vele mi is. Mielőtt elbocsátanánk, kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek a ti szívetekben. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat keresztény hivatásotokhoz méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Isten kegyelmétől és szeretetétől, amelyet megmutatott és bebizonyított Szent Fia Jézus Krisztus által. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei könyörületesek, öltözétek fel a jóságot, az alázatosságot, a szerítséget és a béketűrést. S ha egymásra valamilyen panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan ő is megbocsátott nektek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Mielőtt hazatérnénk, adjunk hálát az Úr asztali jegyeiért, együtt imádkozva. Mennyei édesatyánk, a Szent Vacsora sákramentumában bocsánatodnak jegyét és zálogát adtad nekünk a Jézus Krisztus által. Mit adjunk mi te néked a te jó titeményeidért? Hirdetjük egész életünkben a te kegyelmed gazdagságát, amely által minket gyermekeidé fogadtál, és a te örökségedbe elválasztottál. Istenünk, nagy áron váltottál meg minket, melyért téged magasztalni, lelkünket és testünket te neked szentelni, ez lesz életünk öröme. Fogadd el, Urunk, hálánkat, és segíts minket a te kegyelmeddel, hogy amit neked a szent alkalommal fogadtunk, be is teljesíthessük. Legyünk hűek te hozzád, mint halálig. Taníts minket akaratod cselekvésére. Szent lelket szűrjön minket újjá, hogy mától fogva a Jézus Krisztusba vetett hitben éljünk, aki szeretett minket és önmagát adta értünk. Szentelj meg minket tökéletesen. Tartsd meg testünket és lelkünket szentségben, fethetetlenségben, amíg eljön a mi megváltó Jézusunk, kinek veled, mi atyánkkal, és a Szentlélekkel, ami vigasztalunkkal együtt, legyen örökkévaló hála és dicsőség. Amen. Most pedig helyünket elfoglalva a 175. énekünket elénekelni is adjuk hálát Istennek. A 175. énekünk így kezdődik, Uram, bocsássad el szolgádat. Thank you.
áldást ajánlunk testvéreim segítő jó indulatába, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti, megáldja a mi Istenünk. Kérdetem a gyülekezetnek, hogy a mai alkalomra az Úr asztala kenyerét és borát konfirmáló testvérei adományozták. Isten áldása legyen adományukon. Kérdetem ugyanakkor azt is, hogy három személy bejutotta Úr asztali adományát a gyülekezetnek, magukat nem szeretnék megnevezni, összesen 800 lej úrasztali adományt adtak az egyházközségnek. Isten áldása legyen minden adakozó testvérünkön. Néhány dolgot szeretnék hirdetni a jövő héten nézve, mivel hogy pünkösd ünnepe lesz, már az egy hét, pünkösd első napja, minden este 7 órától bűnbánati Isten tiszteletre gyűlik vissza itt össze a templomban. Szeretettel várunk mindenkit ezekre az alkalmakra, hogy készüljünk lelkileg is az ünnepre, és az ünnepen történő közös úrvacsorázásunkra. Kérdetem ugyanakkor azt is, hogy a kedves Isten tisztelet egy különleges alkalom lesz. Kedden kiszáll egyházközségünkbe a Kolozsvári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága, átnézi az egyházközségünk iratait, átnézi, megnézi azt, hogy mit történnek nálunk, hogyan történnek nálunk a dolgok. És a 7 órától kezdődő Isten tiszteleten sor kerül majd egy beszámolóra is. Ez egy ritka alkalom, én mindig évelején magam szoktam beszámolni arról, hogy mi és hogy történik az egyházközségben. Itt egy külső személyű fog megfogalmazni észrevételeket, ami mindenképpen tanulságos lesz, hiszen ő kintről látja a dolgokat, nem belülről. Szeretettel várjuk Önöket erre az alkalomra is. Hirdetni szeretném ugyanakkor, hogy pünkösd első napján a délelőtti Isten tiszteleten ismét lesz vasárnapi iskolás foglalkozás. Kis Tinia Izabella, fiatal munkatársnőnk fogja majd a bűnvalló imádságot követően magával vinni a gyermekeket a parókia épületébe, és egészen addig, amíg lejár az úrvacsora osztás, a gyerekek vele lehetnek benne a parókián. És ugyancsak a pünkösdről fognak tanulni az ő értelmi szintjüknek megfelelően. Hogyha eljönnének a templomba gyermekeikkel együtt, feltétlenül hozzák őket is magukkal. Hiszen ez egy áldott alkalom arra, hogy szülőként részt vehessenek az Isten tiszteleten, és a gyermekeik is azon a jó érezzék magukat a parókiai épületében. Szeretettel várjuk a szülőket, a gyermekeket egyaránt erre az alkalomra. Vasárnap délután, pünkösd első napján 4 órától román nyelvű ünnepi Isten tiszteletre fog sor kerülni, mint ahogy sátoros ünnepeken szokás nálunk egy ideje. Másodnapján délelőtt 10 órától és harmadnapján délelőtt 10 órától is szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait az ünnepi Isten tiszteleti alkalmakra. Áldásra várva énekeljük most együtt a 90. Zsoltár. 90. Zsoltár első szakaszon kezdődik. Te benned bíztunk elejtől fogva.
Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szent Élek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen.